Az adó a jövedelem újrafelosztásának egyik formája, a költségvetés bevételeinek fő forrása, a jövedelem szabályozás eszköze. Az adóztatás fő célja anyagi eszközök biztosítása közcélok megvalósításához. Nézd meg az ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió. Adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez.
És most egy világszervezetet veszünk górcső alá, a WTO-ról fogunk beszélgetni. Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere van a vonalban. Szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok! Igen, a WTO-ról, tehát a World Trade Organization-ről fogunk beszélni. Azért beszélünk a WTO-ról, mert vámokról fogunk ma beszélni, tehát adók, vámok azért a történelem során mindig párhuzamosan mentek, sőt, ha belegondolunk, nálunk is a NAV az Nemzeti Adó és Vámhivatal, tehát gyakorlatilag ez a két tehát két teher, vagy ilyen költségvetési bevételi forrás az kéz a kézben jár. A történelem során egyébként ez mindig így volt, tehát a legrégebbi időktől ez egy királyi jog volt, a vámok kivetése, tehát az adókat a helyben lévőkre vetették ki, a vámokat pedig akik mozogtak, tehát már nem a tartományon belül, hanem a tartományok között. Tehát, hogyha valaki belépett, kilépett, ez személyekre is igaz volt, tehát akkor is vámot kellett például a régi időkben, tehát a középkorra fizetnie, valaki egyszerűen csak egymaga átment. Ez nyilván egy érdekes dolog, hogy ez a röghözkötéshez, vagy mihez kötözve, egyszerűen csak egy ilyen forgalmi jellegű teher volt, bevételi lehetőség volt, és aztán ezek odáig elmentek, hogy tehát nem csak az utazókra, hanem a kereskedőkre is, és például a piacokon is voltak vámok, de és a kereskedőkre is így kivetették. Tehát ez a középkorban végig jelen volt. Egyébként nagyon sokszor látjuk például hídpénzek, meg ezek, és a vámoknak egyfajta ilyen vetületei, hogy ami minden, ami mozgás, az, és ahol valahol valami áthalad, akkor azt meg lehet vámolni, és így hát gyakorlatilag költségvetési bevételt lehet teremteni. Na most ez egy időben, akár egyensúlyban is lehetett a régi középkori időkben, de a mai modern világban ez megváltozott, és ebben ezeknek a szervezeteknek, mint a GATT, és aztán abból a létrejövő WTO, nagyon nagy szerepe van ma. Például a magyar költségvetésben 2019-ben az 1/1000 már csak az adóbevételekhez képest a vámbevétel, ha jól láttam, mert kb. 14,9-15 milliárd forint a vámbevételünk.
Bocsánat, a GATT, az, amit említettél, az az elődje volt, ugye, a WTO-nak?
Az az elődje volt, már mindjárt megyünk tovább, így okay. Van. Tehát gyakorlatilag az adók és a vámok aránya nagyon felborult. Ezt majd fogjuk látni, azért borult fel, mert ugye a vámok lecsökkentésével a világkereskedelem az nagyon-nagyon megindult. Tehát most persze ez megint a tyúk és a tojás kérdése, hogy mi volt előbb, hogy a GATT volt, amelyik először létrejött, és először beszélünk a világkereskedelemről. Tehát a világkereskedelem, amit a vámok terheltek, az nagyjából azt lehet mondani, 1913 óta, hogy ilyen statisztikákat lát az ember, az majdnem 50-szeresére nőtt. Tehát gyakorlatilag az 50-es évek óta egy ilyen tényleg nagyon-nagyon progresszív növekedése van a világkereskedelemnek, tehát az, ami akkor 100 volt, az most minimum 4000 vagy 5000 szeresen indexált értékeket lehet találni, ami nagyon-nagyon nehéz, és hát az export az egyes országok GDP-ben, most ezek ilyen nagyon vad statisztikák, a korábbi 5%-ról mondjuk 45 utáni időszakot nézzük, az 25%-ra nőtt. Tehát azt lehet látni, hogy az országok már messze nem a belső piacukra termelnek, hanem kifele is, és ugye most, és ennek megfelelően különböző regionális kereskedelmi struktúrák jönnek létre. Ennek kapcsán nézzük egyébként most az ASEAN országokat, mert öltött létre a világ legnagyobb vámszabad területe, ez a Regional Comprehensive Economic Partnership, ez az RCEP, és ennek a tagországait járjuk most körbe. Tehát azt lehet látni, hogy van egy közvetlen összefüggés a vámok csökkenése és a vámoknak a standardizálása és a kereskedelem növelésével, tehát növekedésével. És úgy néz ki, hogy ezt hívják ugye globális kereskedelemnek. Na most globalizációnak, hogy ez jó-e vagy rossz, ezről lehet vitatkozni, de egy biztos, hogy a világgazdaságot nagyon erősen meglökte, de az első, és innen jött a szabályozás kérdése. Tehát gyakorlatilag 1948-ban 23 ország hozza létre a GATT-ot, amelyik ugye a General Agreement on Trade and Tariffs. Tehát ez egy olyan egyezmény volt, amivel 23 ország csatlakozott a II. Világháború után, amelyik aztán egészen 1995-ig a WTO létrejöveteléig már 128 országra dúzzadt föl. A GATT az nagyon sok minden foglalkozott, de bizonyos árucsoportokkal, mint például a textil, mezőgazdasági termékek nem. Míg a WTO, melyik 1995. január 1-jével jött létre, az már 164 taggal rendelkezik per ma, és ez a világ egyébként legnagyobb gazdasági szervezete. Csak hogy értsük, az ENSZ-nek van még ennél nagyobb, a 192 országot takar. Tehát egy hatalmas szervezetről beszélünk, amelyiknek a célja az, hogy a nemzetközi kereskedelem szabályait rögzítse, tehát hat önce van. Ezt egyébként el kell képzelni, mit jelent? Ez azt jelenti, hogy például korábban nem voltak a vámtarifák egységesítve. Tehát ma már ezek az országok egységes vámtarifarendszert használnak, tehát magyarán minden árusziknek van egy száma. Tehát ha valami kicsekkol mondjuk Kínából, akkor annak az okmányain ugyanaz a kód szerepel, mint ami gyakorlatilag, amivel bejön az EU-ba. Most ez azért korábban nem így volt, és ez a vámosoknak nem kis fejtörést okozott, maga a besorolás. Tehát ez egy csomó minden technológiai rész, és a nemzetközi kereskedelemnek ezt a fajta szabályrendszerét nem szabad egyáltalán alábecsülni, mert ez egy nagyon komoly számhalmaz. A célja a WTO-nak is a kereskedelem további liberalizációja. Egyébként erre vannak százalékos ilyen mértékek, azt mondják, hogy ha nem lenne WTO, akkor a vámok 32%-a magasabbak lennének, mint most. Uh-huh. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog, hiszen ez a szervezet, ez a kereskedelmi vitákat is megoldja. Tehát gyakorlatilag a partnerek, akik benn vannak a tagságban, azoknak mindenképpen ez egy ilyen probléma vagy vita megoldó intézmény is, vagy bilaterálisan, vagy multilaterálisan ezeket a vitákat kezelik. A döntési folyamatokat, tehát a különböző vámhoz kapcsolódó, vagy kereskedelmi döntésekhez kapcsolódó folyamatok transzparenciáért is felel, együttműködés különböző gazdasági intézményekkel is a világban, tehát ez is a feladata, illetve a fejlődő országok segítése. Nyilván a fejlődő országok bekapcsolása a világkereskedelembe az azért fontos, mert ott valami referencia kell. Most, hogy értsük, ez miért érdekes, mert nagyon sokszor halljuk a kereskedelmi háború fogalmát. Én úgy legyűjtöttem a leghíresebb öt kereskedelmi háborút, és akkor nagyjából fogjuk érteni, hogy miért is fontos egy ilyen szervezet, mint a WTO. Az első nagy kereskedelmi háború, amilyen újkori volt, az a kínai ópiumháború volt, az két fordulós volt, 1839-től 42-ig, 1856-tól 60-ig a második, és ugye ott arról szólt, hogy a kínaiak rengeteget exportáltak, cserébe nem akartak bevonni semmit, és az angolok erőszakkal gyakorlatilag egy háború keretében kényszerítették a kínaiakat arra, hogy az importvámaikat csökkentsék, és egyébként ez leginkább az ópiumra vonatkozott, mert úgy tűnt, hogy egyedül azt veszik az angoloktól. Ez persze romba is döntötte egyébként az akkori császári dinasztiát, és hát egyébként ennek a történetnek kapcsán Kína a mai napig bezárólag a megaláztatás 100 évének tekinti azt a korszak, amit utána jött. A második ilyen nagy háború volt, ilyen kereskedelmi háború, az a 30-as években az amerikai, ez a Smoot-Hawley ilyen tarifás, tehát vámtörvény, amelyik nagyon erős mezőgazdasági védővámokat épített fel, hogy gazdasági válság után az ország valahogy szépen előre tudjon indulni.
Ugye aztán... hát az egyik legfontosabb a saját piac védelme, és azért így gondolom van. Nehéz a WTO-nak, mert ugye ezt a kölcsönösség elvét érvényesítenie kell, hogy ha valaki engedményeket csikar ki, akkor a másik oldalon is legyenek engedmények. Közben a saját piacot védeni kell.
Abszolút, ez így van. Egyébként a András kérdezte, hogy mi a köze a WTO-nak a politikához, még pénteken egyeztettünk, és pont ez a lényege, hogy innentől kezdve a gazdaság az egy politikai kérdés is válik, hogy hogy tudsz egy országot, hogy tudnak a politikusok gyakorlatilag ilyen gazdasági feltételrendszereket kialkudni, mondjuk egy WTO esernyő alatt. Így tovább menve a harmadik legnagyobb háború a csirkeháború volt 1960-ban Franciaország, Németország és az USA között. Az USA baromi olcsón is próbálta az EU-ba behozni, a közös piacra behozni csirkéket. Az is egy megállapodással végződött. Aztán 85-ben volt egy tésztaháború, ami mókás, az is EU és US között, tehát az európai tésztákat az amerikaiak erősebben megadóztatták, cserébe EU meg különböző amerikai földi mogyorót, meg citromot, ez is egy megállapodásba végződött, és volt egy elég hosszú elhúzódó banánháború, ami 1995-től 2009-ig volt az EU és szinte az USA között. Tehát lehet látni, hogy ezek a viták, ezek valósak, létezők, és folyamatosan megjelennek. Minden ország próbál valamilyen preferencia szerint védekezni, vagy éppen iparágat támogatni, de ez van. Most a WTO egyébként majdnem mindenre kiterjedt, tehát az árukra, a szolgáltatásokra és a szellemi termékekre is. Na most a bővülés az azért is érdekes, mert folyamatos. Tehát azt lehet mondani, hogy Kína 2001-ben lépett be, Szaúd-Arábia 2005-ben, Oroszország 2012-ben, és ezek azért elég meghatározó partnerek. Azt kell látni egyébként, hogy ma a legnagyobb, globálisan a legnagyobb kereskedő országok, akik a világkereskedelmet uralják, az Kína, USA, Németország, Hollandia és Japán. Tehát gyakorlatilag nyilván ez a top 5, ezeknek a szabályrendszerét kell követni. Hát én körülbelül ennyit gondoltam elmondani a WTO-ról.
Na jó, nagyon érdekes.
Órákat lehetne róla beszélni, de a kereskedelem az létezik, és én úgy gondolom, hogy a WTO, mint ahogy láttuk a Brexitnél is, hiszen a Brexitnél is a Johnson úr ugye végig abba kapaszkodott, hogyha nem jön össze az EU-val a megállapodás, akkor majd a WTO tarifarendszere próbál átállni, ami talán a legkisebb rossz neki, hogy ne üssék agyon az angol kereskedelmet. Tehát a WTO az egy nagyon fontos szervezet, nincsen annyira előtérben, de a világ első számú gazdasági szervezete, és pont ezt a nemzetközi kereskedelmet, amelyik talán most már úgy azt lehet látni, az elmúlt 3-5 évben már nem növekedett olyan mértékben tovább, tehát azt lehet látni, hogy itt van egyfajta ilyen mozgás, de az a fajta növekedés, ami 1950 és 2000 között volt, az elképesztő nagy volt. És hát nyilván ez ennek a kísérője. Aztán majd meglátjuk a jövő mit hoz, de egy biztos, hogy a szerepe az fontos volt, és valószínűleg nagyon fontos is marad.
Hát így intézmény, ami ugye most már gyakorlatilag rögzítette magát ebbe a rendszerbe, és próbálja szabályozni szerződésekkel ezt az egészet, hogy ne alakuljanak kiviták. Jó, hát megnézzük ennek a politikai hátterét is, Zoli, nagyon szépen köszönjük. Jó munkát
nagyon
neked.
Szívesen.
Szép sziasztok. Napot, szervusz. Gerendi Zoltánnal beszélgettünk, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adótanácsadó partnerével, a világkereskedelmi szervezetet mutatjuk be, annak működését, hátterét, problémáit.
Iránytű nemzetközi adóügyekhez.
És itt van velünk Feledi Botond külpolitikai szakértő a vonalban. Szervusz, jó reggelt!
Szervusztok, jó reggelt kívánok!
Hát így hallgatva azt, hogy a WTO-nak milyen célkitűzései vannak, meg milyen szerepet tölt be, nekem az jutott eszembe, hogy a nemzetközi kapcsolatokban az egyik legfontosabb probléma ez a fogoly dilemma, ugye, hogyha két résztvevő akkor jár jól, ugye, hogyha kooperálnak, ezt tudjuk, viszont az a dilemma, hogy melyik az, aki nyisson, tehát hogyha az egyiknek, és egyiknek sem áll érdekében megtenni az első lépést, mert az csak akkor jelent hasznot, hogyha a másik ugyanúgy cselekszik utána, ha nem, akkor meg pác van. És hát ezt látjuk a hosszú-hosszú elhúzódó különböző vámvitákban is.
Így van, ez egy jó indulási pont, mert hogy itt húzódik egy alapvető feszültség minden nemzetközi intézmény szemlélete körül. Tehát vagy arról beszélünk, amit most te mondasz, hogy alapvetően ezek együttműködési platformok, ahol a kooperáció több gyümölcsöt hoz. Mondjuk ennek inkább az Európai Unió tekinthetjük egy jó példájának, különösen gazdasági területen, hosszú távon szemlélve. Illetve van az a egészen másik realista iskola, aki azt mondja, hogy a nemzetközi intézmények azok arra valók, hogy a legnagyobb országok egy picivel kulturáltabban gyakorolják a hatalmukat. Uh-huh. Hát nem akarom itt letörni az optimizmus, de azért van ilyen értelmezés is. Különösen, ha megnézzük, hogy a GATT, ami az előszervezet volt, ez ugye együtt jött létre az ENSZ, illetve a Világbank csoporttal a második világháború utolsó évben azt követően, és ennek egyértelműen az volt a célja, hogy az akkor a kvázi szabad világ az Egyesült Államok vezetésével nemzetközi intézményeken keresztül is tudjon a hidegháborúban befolyást gyakorolni. Egyébként erről most a már kirúgott Trump-féle kereskedelmi miniszter is nyíltan beszélt, tehát Amerika ezeket eszköznek is tekinti. Mm. Persze lehet együttműködni ettől, meg vannak olyan szintjei ennek, ami működik, de azért alapvetően arról van szó, hogy ezeket végül is nagy államok hozzák létre, viszik végig, hogy egyáltalán legyenek.
Mi a legnagyobb kritika a WTO-val szemben, hogy próbál mediálni, próbál ott lenni, ráerőltetni a szerződést azokra is, akik mondjuk nem akarják, vagy az, hogy egyébként oké, tök jó, hogy van egy ilyen szervezet, hogy pecsétet ad, meg így próbál egyezkedni, de alapvetően úgy nem elég erős a szava mondjuk a nagy politikában.
Hát azt hiszem, egy jó napon beszélgetünk erről, mert ugye ma lép hivatalba az új főigazgató, egy nigériai hölgy, Okonjo Iweala, aki gyakorlatilag az első nő, az első fekete lesz ezen a poszton, és pont ő adott egy hosszú-hosszú interjút arról, hogy miket kéne megváltoztatni a WTO-ban, mik a legnagyobb problémák. És ebben az egyik első pont az, hogy egyébként visszatérhetne az eredeti céljához, miszerint a kis embereknek akar munkahelyet teremteni és jobb életszínvonalat. Ugye az alapvető kritika az, hogy ez a nagyországok multinacionális cégeit szolgálja ki, és ehhez képest nem lenne baj, hogyha egyébként a fejlődő országokban is teremtene stabilitást politikai és szociális értelemben is. A másik igazán érdemi kritika, és talán ez egyben eldönti majd a jövőjét is, hogy egyáltalán nem érint az akkori marakesi egyezményt, tehát ugye a hidegháború végével megerősödő WTO, ez ugye a fukuyamai években, a 90-es évek elején nagy lendületet vesz, de azóta semmit. Tehát azóta egyszerűen beragadt a WTO fejlődése, politikai értelemben abszolút, és a digitális gazdaságok gyakorlatilag sehogy sem fedi le. És innentől kezdve most a Davoszi Fórumon is ezen vitatkoztak, hogy hogyan lehet majd a digitális gazdaságot WTO ernyő alá hozni. Ez talán korunk egyik legnagyobb politikai dilemmája lesz a Fehérháznak is, és más nagy hatalmaknak is, tehát aki gazdasági térben értelmesen jelen vannak, Japántól Európai Unióig, hogy érdemes ezt a WTO ernyő alá szuszakolni, meg lehet ezt oldani, vagy nem. És ennek az előzetes kérdése az, hogy oké, de melyik nagyhatalom fogja magát komfortosan érezni a WTO-ba.
Hát
de erről szóltak a Trump évek, hogy Trump azt látta, hogy nem érzi magát ott úgy, mert hogy már nem amerikai érdekeit szolgálja. Ez nyilván egyébként nem volt ilyen formán igaz, de hát ez mindenki próbálhatja alakítani, formázni. És éppen ezért volt izgalmas Okonjo Iweala kinevezése, mert hogy itt az a vád érte egyébként a kvázi választási kampány során, ugye két jelölt volt, a hölgy, aki mindenkinek a jelöltje volt, kijöjjön az USA-t, és volt Trump jelöltje, aki pedig egy dél-koreai közgazdász asszony volt, és hát ő végül visszalépett, amikor Biden hivatalba lép, és ezután éppen ezért március 1-jel tudott csak megkezdeni az főigazgató a munkát. Tehát itt az látszik, hogy Amerika lehet, hogy ezt elkezdi visszavenni, lehet, hogy elkezdi felépíteni, de vajon a Kínával szemben, és ez a harmadik legfontosabb kritika a WTO-val szemben euróatlanti szempontból, hogy nem tudta Kínával szemben érvényesíteni a térségünk szempontjait. Tehát nem volt ez tökéletes.
Hát lehet, bocsánat, hogy megszakítalak, de ez azért nem, mert a másik dolog, a másik probléma vagy dilemma, ez a relatív hozam problémája, ugye, ami csak addig éri meg egy országnak kooperálni, amíg nagyobb előnyre senki más nem tud szert tenni a kooperációból, mint ő. Tehát ugye Kína erőből kommunikál.
Így van, tehát az most már egy visszamenőleges retrospektív vita, hogy megérte Kínát beszuszakolni a WTO-ba, ugye ez egy elég friss fejlemény volt, és ez szintén még így az amerikai, mondjuk hagyományosan és nemzetközi kapcsolatok értelemben liberális távol elképzelése volt, mondta Fogoly dilemmásoknak, hogy milyen jó, ha bevesztük, mert akkor majd jobban együttműködik. Uh-huh. De ugye itt a realistáknak lett igaza. Tehát itt nem jött az be, hogy majd ha belép a klubba, akkor a klub szabályai szerint viselkedik, hát szerintem...
Bejött a házi buliba, és csak a zenéjét nyomja. Mindenki már unatkozik, és még mindig lassúzni kell, ez nem jó.
Akkor az a kérdés, hogy most ő kihúzza a mi magnunkat teljesen, vagy pedig van esélyünk megint egy hangosabb berendezést betenni, mert kiderült, hogy lehet vezeték nélkül is csinálni, és picit erről szól most a vita, hogy érdemes a WTO-ba visszafektetni az energiákat és így nyomni, lesz-e a világon még a többi régióban ennyi támogatás, vagy nem. És akkor most kérdés, hogy hát elképesztő sztorik voltak erről az új igazgatójelöltről, mert ugye egyrészt ő volt az, aki Nigériában aláírt egy óriási kínai hitelt, de hát közben meg éppen 2019-ben azért csak fölvette az amerikai állampolgárságot, és egyébként ugye a Világbankban dolgozott 25 évig, és 18 évesen már a nigériai egyik királyi család kikült el Harvardba tanulni, hogy aztán az MIT-n PhD-zben, tehát nem egy kínai ügynökről van szó. Úgyhogy tehát itt nagyon-nagyon kemény összecsapások voltak és lesznek. Ebben most ez a személyi szint egy kérdés, hogy itt ez egy junkeri megoldás, tehát hogy egy szimbolikusan fontos, de politikai hatalom szempontjából nem befolyásos történetről van szó, de azért Nigéria az afrikai szempontból meghatározó ország, vagy pedig nem tudott megegyezni az EU és az USA, hogy esetleg saját maguk közül választanak valakit, vagy az már Kínának nyilván nem tetszett volna. Tehát itt rengeteg szimbolika van ebben a döntésben, ami éppen ma elindul, és hát innen jön a kérdés, hogy egyáltalán működőképessé teszik-e újra. Mert hogy Trump nem csak szóban kritizálta, hanem nem volt hajlandó a fellebbviteli testület, tehát itt a vita rendező kereskedelmi testületnek van egy kvázi bírósága, és ez elműködget, de a fellebbviteli testületben nem nevezték ki az amerikai bírákat, és ez gyakorlatilag most már hosszú évek óta működésképtelen. Tehát oda jutottunk, hogy az Európai Unió explicit megtiltja azt, hogy a kereskedelmi partnerei ezt, mint időhúzó eszközt alkalmazzák, mert aki ide benyújtja a fellebbezést, az ugye üldögél a papírral. Úgyhogy elkezdtünk alkalmazkodni ehhez. Hát kérdés, nyilván azt gondolnám, hogy a Biden adminisztráció megteszi majd ezt a kinevezést, de hogy ez így, hogy már látható, hogy lehet így is blokkolni, tehát mindenképp újra kell írni a szabályokat, és innentől kezdve viszont jön a kérdés, hogy akkor ezt meg lehet a Kínával együtt csinálni, vagy pedig mégis regionális kereskedelmi blokkok és szerződések irányába megyünk. Ez utóbbi látszik uniós oldalon is biztosítékként egyre erősebben. Tehát az egész Brexit arról szól, hogy micsoda brutális vitarendezési mechanizmust épített bele az Európai Unió. Ez benne van dél-koreai más egyezményekben is az uniónak. Tehát egyre inkább látszik, hogy ezen keresztül próbál érvényesülni. Ugye azon területek egyike, ahol Brüsszelnek kizárólagos hatásköre van, a nemzetközi kereskedelem. Tehát itt egész hatékony, kifejezetten hatékony az Európai Bizottságnak az érdekérvényesítő képessége. Úgyhogy egyelőre nem abba az irányba megyünk, hogy megmentsék a WTO-t. Ha Amerika valamiért úgy látja, hogy a digitális gazdaságot érdemes ebből beemelni, akkor lesznek itt még szép új napok. Hát nagyjából ez a ajtó az, amin ha úgy alakul, akkor a WTO még vissza tud jönni. Nyilván a mezőgazdaság, ruha és egyéb kereskedelem nagyon fontos, de hát a jövő az most már nem itt rejtőzik.
Oké, Botond, nagyon érdekes volt, mint mindig. Köszönjük szépen. Jó munkát neked, szép napot.
Nektek is, hallgatóknak is, meg hát jó közlekedés. Sziasztok.
Dr. Feledi Botond külpolitikai szakértővel is átnéztük azt, hogy a WTO milyen politikai vonatkozásokkal tud a jövőbe menni tovább, és tovább működni, mennyire lesz erős szervezet.
Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy-egy ország vagy régió. Adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez.